Legyen ez a mi együttlétünk az Atyának, Fiúnak, a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Szeretett testvérek, hadd köszöntsön bennünket, mindnyájunkat Istennek a báránya, akire rá lehet helyezni az életünket, és amikor azt szoktuk mondani, hogy üdvözlés, nagyon gyakran írom ma levelekre oda, hogy nem az, hogy üdvözlet, vagy üdv, hanem üdvösség. Jusson mindig eszünkbe, hogy az üdvözlés az az üdvösséggel kapcsolatos, aki megszerezte nekünk. Erről zuhogjon most az énekünk, a 64-es éneket énekeljük el. Ez a sárga ökumenikus énekeskönyvben a 64-es, a református énekeskönyvben 459-es. Esetleg, ha van itt evangélikus, az 427-es, és a baptista testvérekében pedig 144-es. 144-es. 64-es ének. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te a te atyád házat az imádság házának nevezted. Köszönjük, hogy templom tisztításod, egyház tisztításod permanens, Ecclesia Semper Reformanda. Köszönjük, hogy így reformálsz napjainkban is, túl reformációkon, történelmi fordulókon. Urunk, hadd adjunk hálát, hogy gyülekezeteinkben oly sok helyen látjuk azt, hogy ébredés indul. Mi is, amikor tegnap itt voltunk, az alkalommal után még meghallgattuk a fiatalokat, és láttuk azt, hogy milyen lelkesedéssel, milyen lelki tartalommal készülnek ők is szolgálni. Áldott légy, Urunk, az ébredésekért, és ne engedd kihalni ezeket mindegyik gyülekezetben, Urunk, akik most itt együtt voltunk ezen a héten. Köszönjük neked, Urunk, így a szolgálatokat, az üzeneteket, hogy te mindent újjáteremtesz, hogy fölteszed a kérdést nekünk, hogy akarsz-e meggyógyulni, hogy szólsz arról, hogy egyedül Krisztus, és szólsz arról, hogy egyedül melletted kell döntenünk, és el kell jutnunk oda lelkészeknek, prezsitereknek, gyülekezeti tagoknak, mindenkinek, hogy egyszer döntsön melletted. Urunk, köszönjük ezt a mai estét is. Halálod a napján gyűltünk össze most, és szeretnénk az örök életről hallani és beszélni. Kérünk, Urunk, légy itt most jelenléteddel, és köszösse bennünket azokkal is, akik régebben még bekapcsolódtak, és most itt imádkozom az igehirdetés előtt is Kádár István Csongor testvérünkért, aki szintén nyugdíjba megy, és most már nem is vett részt ebben a mostani sorozatunkban, de az összes gyülekezetért is imádkozunk, Urunk, mert csodálatosan hallottuk a Solus Christus üzenetében, éppen a hét közepén azt, hogy ott vannak mások is, akik éneklik a bárány énekét, mert nincs más név, csak a tied, de te olyan csodálatosan működsz. Így imádkozunk a 20. kerület minden keresztjén felekezetéért, Urunk, ezen a reformációi protestáns imahéten is. Ilyen lelkülettel hajolunk most igét fölé, érintsd meg a szívünket, ne csak az eszünket. Amen. Drága testvéreim, mielőtt felolvasnám az igét, egy pár szót hadd szóljak. Hallottam református atyánfiaitól, hogy náluk a jelenések könyve megy. Nem szándékosan akartam én is, már csak azért is nem jelenések könyvét venni, mert hát hadd legyen más is, de én is belegabolyodtam a jelenések könyvébe. Eredeti textusom az Lukács 16-19 következők. Elmondom miért, és ennek egy nagyon fontos üzenet éppen jelenések 14-6-ban lesz. Ez a két ige fog elhangozni. Mégis mielőtt ezeket felolvasom, egy pár gondolat. Reformáció, kedves protestáns testvéreim, a legnagyobb negyedik ünnepünk. És ha mi nem ünnepeljük, ha mi nem vesszük el ezt az ünnepet, ha mi nem glancoljuk ki magunkat és nem ünnepeljük, senki nem fogja. Tolakodnak, tülekednek október 31-én. Évekkel ezelőtt, évtizedekkel ezelőtt már világtakarékossági napnak nyilvánították, és még nem tudom hány alkalom van, de ami most tolakszik, szemtelenül tolakszik október 31-ére, ez a Halloween. Egy ostobaság egy kínsőre. A gyümölcsüzlet van ugye a parókiánk előtt, ahol nagyon örülök neki, hogy a több lelkész is vásárol. Valaki azzal vádolt, hogy hát látszik, hogy én csak én zöldséget prédikálok össze-vissza, mert már nincs zöldséget árusítanak. Nem, én mondom, ez gyümölcs is. Na, kérdezem a boltos Jenő fiút, hogy te milyen szép tököket szerezd. Azt mondja, hát ez a Halloweenra lesz. Hát
tököt faragni, ugye ilyen halálfejet faragni belőle, amitől az emberek megijednek. Az ijesztés ünnepét kezdik terjeszteni Magyarországon a druidáknak, a pogány angol száz területekről ide jövő dolog, és megdöbbentő, hogy cuppan rá a magyar társadalom. Azt mondja a latin, similis simile gaudet, érdekes módon ettől nem idegenkedik senki. Viszik, mint a cukrot, a tököt. Olvastam az egyik újságban, hogy valahol bájos kis kulturális rendezvényhez tökfaragó versenyt rendeznek, és mennek a keresztjének, és faragják a tököt, és a szabad lelkűekkel mondják, és hát ez csak egy kis tökfaragás, de testvér, hazugok lennénk lelkipásztorok, ha nem figyelmeztetnénk rá, ez az ijeszgetést vallása. Nem mi ijeszgetünk utolsó ítélettel, meg halállal. Mi nekünk nincs halott kultuszunk, drága protestánsok és keresztények. A halál félemlítésének a felekezete tart toborzót a Halloween-nal, mert a sátánnak a halálból csak az ijeszgetés maradt, mert Jézus elvette tőle a halál hatalmát, mert legyőzte. És aki ijeszthető, az ijedezik. Sokan nem vesznek részt a keresztény gyülekezetben ma sem, talán mert egy tök faragó versenyre viszik unokáikat vasárnap, vagy ellátogatnak szeretteik sírjához. Azt mondta a Tóth közmondás, Secko Jedno, egy kutya. Nem akarom bántani, nem a sírhoz való látogatás, ez hála Istennek, Isten kegyelméből ezek a sírhoz menetelek egy nagyon szép családi alkalommá váltak, de jó, ha tudjuk, nehogy megijedjünk. Jó, ha tudjuk, hogy mi protestánsok például nem a minden szentek és a halottak napját ünnepeljük, hanem advent előtt, legalábbis nálunk evangélikusoknál, advent előtt, az egyházi esztendő utolsó vasárnapján emlékezünk meg nem a halottainkról, hanem az örök életről, az örök élet ünnepe. És ezek nem dogmák. És ha ezek nem asszimilálódnak az életünkbe, akkor valóban nem lesz megújulás, hogy a héten minden nap drága gyöngyszemet kaptunk, testvérek. És nem is akarunk majd gyógyulni, mert van egy olyan betegség, amikor már nem akarunk gyógyulni. És nem a Krisztus lesz az első, és nem lesz döntés az életünkben Isten mellett. Mi, sok protestáns nem tudja, hogy mi nem ünnepelhetjük a minden szentek napját, a halottakét sem, mert szándékosan advent első vasárnapját megelőzően kell megemlékeznünk az örök életről. Azt is kimondjuk, hogy az örök létről. A reformáció egyik ilyen gyors beelőzés. Luther október 31-én, és ezt tudjuk, de emlékeztetőül hagyj egyezzem meg, Luther azért választotta ki október 31-ét a reformáció napjának, hát ő nem azt mondta, hogy a reformáció, akkor tette ki a tézéseit, mert a nagy keresztény tömegek a halott kultuszra jöttek föl, nagy ünnepség kezdődött, és a nagy forgalomban minél többen olvassák a 95 tételt. És megelőzte, halottak napja előtt van a reformáció. Mielőtt belekezdenél, mielőtt belemerülnél, mielőtt ez lenne neked a fontos, mielőtt kialakulna benned egy ilyen halott kultuszos, fekete drapériás gyászkép, ő elmondta, hogy van örök élet. Csak akkor idézzük egy kis részét, talán a 95 tételnek meg kell térnünk, és megtérés kell, hogy legyen az életünk. Egyik testvérünk ugye említette, hogy Calvin János annak idején nem merte magyarázni a jelenések könyvét, mondván, hogy ebben olyan dolgok vannak, amik nem történtek még meg, és merész dolog. Egyébként is egy teológusnak mindig nagyon fontos alázatosnak lenni, és így széttenni a kezét, hogy nem tudom. Ez mindig imponáló. Nem tudom. De ők már benne voltak, úgy Calvin János is, mint Luther is. Éppen, hogy benne voltak, és most olvasom fel az első igémet, amely jelenések könyvéből lesz. Otthon is nézzük meg, a környezetét is olvassuk el, megdöbbentő, megdöbbentő. Nekem édesapám hívta föl erre az igére a figyelmemet, és nagytartsán egy ilyen szimbolikus szárnyas holtáron egy kép látszódott is erről az angyalról, de olvasom az igét, Jelenések 14.6. Károly szerint olvasom. És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium. Tehát láttam egy angyalt az ég közepén repülni, akinek a kezében volt az örök evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot. Bibliafordítás, bibliaterjesztés. És minden nemzetségnek és ágazatnak, nyelvnek és népnek. Nesze neked bezárkózó egyház, latinosító egyház. Volt egy birodalmi nyelve az egyházunknak, anyanyelv, nem kell. Nesze neked soviniszta, ószövetség, újszövetség népe, akik teljesen ószövetségi szektával alakultunk. És valaki János látja a mennyei jelenésekben az ég közepén. Apám merte akár Luther Mártonnal azonosítani ezt a jövendőlést, hogy az ég közepén repül egy angyal, mi az angyal? Egy küldött. És aki az evangéliumot viszi, hát mit hozott Luther? Forradalmat, parasztfölkelést? Nem. Egyház megváltoztatás, még a liturgiát sem, ezért mi evangélikusok nagyon nem is foglalkoztunk azzal, hogy túlzottan megváltoztassuk a liturgiát, mint drága református testvéreink vagy baptisták, ahol semmi ábrázolás sem lehet, visszatérve egy bibliai alapgondolathoz, Luthernél a legfontosabb, és kialakulnak a szószék oltárok, és a legfontosabb a Biblia a templomainkban, gyülekezeti házainkban. Luther még a halottak és a mindenszentek előtt mutatja be a világnak Jézust, és fontos mondatot szeretnék most mondani, legalábbis nekem fontos, mert kell a halál előtt az evangélium, kell a halál előtt a föltámadás. Nagyon rosszul csinálja az a testvér, aki majd azt mondja, majd a halálom után föltámadok, előbb kell föltámadni testvérek, és a reformáció erre hivatott. És ez Luther ezért siet. Nem tudja miért, a Szentlélek vezetésétől, még mielőtt a minden szentje, a mindenkihez való imádkozás, mindenféle tévtanítás előjönne, meg a halott kultuszunk. És még egyet ugye hadd utaljak, hogy éppen, majd később persze még jobban kifejtem ezt, hogy a reformáció igazi kirobbantója éppen a bűnbocsátott cédulák, amiben legtöbben anyagilag vagyunk érzékenyek, mi mindnyájan testvéreim, ne haragudjatok, mint Júdás. A nagy probléma a bűnbocsátott cédulában Luthernek nem az volt, hogy ment a pénz a Szentpéter bazilikára, dehogy, hanem az, hogy a bűnbocsánatot árulták. Nagy különbség. Szeretünk hőzöngeni, meg hogy mire megy a pénz, legtöbb ember így egyházgyűlölő. Persze a papok mennyi pénz, de nem, Luthernek nem ez volt a problémája. Az volt a problémája, hogy azt mondtuk, hazudtunk, Sátán becsapott minket, hogy még van a halálod után lehetőség kiváltani magadat a pokolból. De erről később szólok. A másik, amire ezt a reformáció időszakot sajnos kiszemlélték sokszor, ami lényegében nem baj, mondjuk október havát 2010-ben a szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem évének apostrofálta az Európai Unió, és itt is helyre kell tenni magunkat, mert mi azt hiszük, hogy mi puritán protestánsok vagyunk, dísztelen templomaikkal és pompakerülésünkkel, és ez nem így van. És hadd hangozzon el most az ige, mit mond az ige erről, ez az alaptextusom, Lukács 16.19-től olvasom Isten szent igéjét. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal. De csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám
kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a poklokban a kínok között gyötrődve felemeltett tekintetét, látta távolról Ábrahámot és a kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott. Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja hegyét márts a vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen, gyötrődöm e lángban.
De Ábrahám így válaszolt. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaid életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat, ő most vigasztalódik, te pedig gyötrődsz.
Ezen felül még mi közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátunk, hogy akik innen át akarnának menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki.
Ő pedig így szólt, akkor kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére.
Ábrám így válaszolt, van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassák azokat.
De ezer ezt mondta, nem úgy, atyám, Ábrám, hanem ha halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek.
Ábrám ezt felelte, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül.
Drága testvéreim, ennek a következő gondolatsornak ezt a címet adnám, hogy 2 fél idő, 1 írás. 2 fél idő, 1 írás. Az első fél időt vegyük szemügyre. A játékosok jellemzői mezeik vannak. Az egyiknek bíbor és patyolat, és lakomákat tartó hasonló mezesekkel együtt találkozik nap, mint nap, ezek a bíbor és patyolatba öltözöttek. Vigyázat, nem fehér ruhások, hanem bíborba és patyolatba öltözöttek. Nagy volt az összjáték. Ezenek a lakomásoknak egyébként van már egy ősatjuk a Bibliából, Belsadzár király. Dániel 5-ben ezt olvassuk, akkor előhozták az aranyedényeket, többször kijött a sorozatunkban az aranypohár. Előhozzák az aranyedényeket, amelyeket elvittek az Isten házának templomából, mely Jeruzsálemben volt, és ittak azokból a király és az ő főemberei, az ő feleségei és ágyasai. Bort ittak, és dicsérték az arany, az ezüst és az érc, a vas és a fa kőisteneket. Abban az órában emberi kéznek ujjai tűntek fel, és írtak a gyertyatartóval szemben a király palotájának meszelt falán. És a király nézte azt a kézfejet, amely írt. Ekkor a király ábrázata megváltozott, és az ő gondolatai megháborították őt, derekának ilyen inai megoldottak, és az ő térdei egymáshoz verődtek. Erősen kiáltozott a király, hogy hozzák elő a varázslókat, a káldeusokat és a jövendőlőket. Szólt a király, és mondta a babiloni bölcseknek, akárki legyen is az az ember, aki elolvassa ezt az írást, annak az értelmét megjelenti nékem, bíborba öltöztetik, és aranylánc lesz a nyakában, és mint 3. parancsol az országban. Csak 3 ragadok ki ebből az ős patyolatosból, ebből az ős lakmározóból. Előhozzák az aranyedényeket, és a király nem azt nézi, hogy mit ír a kéz a falram, csak a kezet nézi, és ettől retten meg. Kicsit ugye eszembe jut a Biblia pauperon világa is, a középkori falakat kifestették a templomban, nem csak szenteket festettek, hanem volt egy áldott ébredési időszak a középkorban, és még a reformáció előtt, amikor a Biblia pauperum, a falra festett evangéliumi történetek, mert az embereknek nem volt pénzük, meg idejük arra, hogy megtanulják az írást. De ez az írás, ez gyakran ítélet, főleg a bíbor mezeseknek és a patyolat mezeseknek. És ő is bíborba akarja öltöztetni azt, aki így tesz. De nézzük meg a másik játékost. Az első fél időben egy szakadt ruhás mezben van a másik játékos. Nem azért, mert, és ez is egy tévtanítás, tév eszme a kereszténységről, hogy mi puritánok és mi direkt ilyen szakadtak vagyunk. Közben valahol a vagyonainkat rejtegetjük, de az Isten előtt csak 2 fillért mutatunk föl. Nem így van. Mi örülünk a gazdagságnak. Isten ajándéka a gazdagság, És nem ez a kérdés. Az egész Bibliának, amikor foglalkoztam ezzel a szegénység kérdésével, nem az a kérdés, hogy valaki szegény vagy gazdag. Nem érdem a szegénység, és nem ajándék a gazdagság, hanem feladat. Olvassuk el hozzá a talentumos példázatot. Jézus csodálatosan összefüggésben jelent meg és tanít. A sok talentumos az a gazdag ember, és az egy talentumos az a neki keseredett gyakran a szegény. De a gazdagnak oda kell figyelni, az a kérdés, hogy viszonyul, erről szól ez a példázat is. Folyik tehát a küzdelem. Ennek a taktikája, ennek a szakadruhásnak, mondom, nem azért, mert ma divat a koptatott farmenadrág, meg a foltozott öltözet, nem is azért, mert árszerények vagyunk, meg szemforgatók, hanem ennek az embernek a ruházata teljesen egyesül vele, ráég, a koldusra, a lázára rásebesedik a gúnyája. A kutyák nem a ruháját nyaldossák, hanem a sebeit. És mi egyetlen küzdelme van csak, egy kívánsága. Nem a sarudit akarja kiélni a vagyonából, ahogy Móricz Zsigmond írja, hanem az üdvösségre akar meggyógyulni. Miért mondom ezt? Mert testvéreim, ez egy példázat, ez nem történet, ez egy példázat. És itt minden szó fontos. Hogy szeretett volna az asztalon lehulló morzsákból lenni, akkor olvassuk el hozzá Máté 15:26 és következőt, idézem, ő pedig felelt, amikor utolért az lihegő asszony. Amikor már odaért a szíró-fönici asszony Jézushoz, és már nem csak a tanítványokkal van együtt, és nekik mondja, hogy gyerekeket nem fogjuk odaadni a kutyáknak a nem választott népnek, hát mit akar ez a pogány nő itten? Nem, megvárja, még szegény odaliheg, és akkor mondja ki a legcsúnyább szót, Jézus azt mondja, nem jöjj elvenni a fiának kenyerét, és az ebeknek vetni. Micsoda sértés, micsoda sértés. És micsoda hit. Nem én mondom, hanem az Úr mondja, micsoda hit. Amikor azt mondja, Uram, de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból. Testvéreim, összefüggéseiben olvassuk az igét, és aki így teszi, jól teszi, reformátori dolog ez. Ebben a Lázár történetben, ebben a vágyakozásban, ebben az első fél idő küzdelemében ez is benne van. Ez a fekélymezes, de névgazdag koldus, mert van neve, Lázár azt jelenti Isten a szabadító, Isten a segítség. Nem úgy, mint a névszegény gazdag, akinek úgy neve sincs. Ez a Lázár, ennek van egy gazdagsága neve, ami megoldja majd, hogy nem csak a morzsák jutnak neki. De a hite ez. És félelmetesen közeleg a fél idő vége, és mi van fél idő után? Pályacsere. A bíró fütyüt, a trombita hangja, és ezt vegyük komolyan. Hol leszel majd, énekeljük egy énekben, ha a harsona felzeng? Nem papírtrombitás idő noszogató, mert nem kell sok ész hozzá, hogy rájöjjünk arra, hogy a sátán az emberekkel, amikor a civilizált Európában az év vált szilveszter estéjén mindenki papírtrombitát fujogat. Valami kis paródiája azoknak a harsonáknak, amelyek majd az idő végén fognak megjelenni. És nem papírtrombitás időnoszogató, hanem a világ nagy éjfele következik el, amikor a küzdők térfele cserél majd helyet. Ábrám mondja, hogy a pályacsere megtörtént, a Jézus adja ugye a példázatban Ábrám szájába, ezt úgy is van, és nem kell már az aranypohár, érdekes módon a patyolatos mezesnek, csak elég lenne neki a Lázár ujja. És minő nagy változás, a névszegény gazdag, névgazdag Lázár, Isten a szabadító, ugye, a gazdagunk rettenetesen figyelmes lesz. Eddig ott botladozott Lázárba, de észre nem vette, most meglátja, belesüppedve Ábrahám, a hatalmas Ábrahám kebelébe, a picike kis Lázárt meglátja. És milyen ötletes, ugorjon már ide, és érintse meg szomjazó ínyeit. Hát nem az Isten teremtette a hőcsere törvényét? És a víz. Nem kell kedves Ábrám, nem kell szentelt víz, elég lesz sima csapvíz, csak érintse már meg! Hadd mondjak el egy megható kis történetet. Egy filmet készítettünk, és egy kislánnyal elmondottam ezt a példázatot. Egy nagyon értelmes, gyönyörűen rajzoló kislány, Leopold Eszterke. Csinálom a felvételt, és az Eszterke mondja a történetet, és akkor azt mondta a gazdag, hogy Ábrahám, szóljál Lázárnak, hogy már csak az ujjait a szentelt vízbe, és jöjjön ide, és érintse meg az ajkamat. Mondom, várj, ismétel csak meg még egyszer, mit mondtál? Azt mondta a gazdag, hogy jöjjön ide Lázár, már csak az ujját a szentelt vízbe, és érintse meg az ajkamat. De honnan vetted, hogy szentelt víz? Nem akartam egyébként ott akkor kijavítani, de mi tanulságos nekem ez a kis nyelvbotlás, vagy téves megfogalmazás? Egy protestáns családban, hitoktató édesanyja, komoly hívő családban fölnövekedő gyermek, hogy kavarodik bele a szentelt víz fogalmába? Megtöbbentő. Jól példáz azt, hogy sokszor ránk ülepednek olyan fogalmak, még protestánsokra is. Jó, most ezt nem vegyük a nagy hibának, de csak gondolkozzunk el. A szentelt vízbe kell bemártani az ujjat. Nem ezt mondta. Azt mondta, márcsa a vízbe, elég lesz csapvíz is, de tényleg nagyon gyötrödöm. Ábrahám, de hát nagy a közbevetés közöttünk. Nincs már lehetőség, nincs már bűnbocsátó cédula, testvérek, mondtam, hogy erre visszatérek még. Nincsen purgatórium. Mert az a tűz, ne becézgessük, nem tisztító tűz, hanem ítélő tűz, ami ránk vár. Nem tisztító tűz. Nem ilyen praktikus, ilyen gyógyító tűz. Nem tisztító tűz. Az a kárhozat tűze. És a sátán elhitette velünk, ostoba tömegekkel, hogy van még egy lélekvándorlásunk, van még egy lehetőségünk, van még egy dobásunk. Most elszúrtam ezt az életet, de majd a következő kanyarba jobban fogom csinálni. Nem igaz, nem igaz. Ne vegyél bűnbocsátó cédulát, fogadd el a kegyelmet, fogadd el az Úr Jézust, az ő vérét, nem kell más, és nem tudsz már azokon segíteni, akiknek lezárult a második fél idő. Nincs már lehetőség, tehát vigyázat, a sátán nem egy jópofa szélhámos, hanem hazug gonosz. És jön a teológiai fokozat, a szenzációs missziói fölismerés, íme egy gazdag is milyen csodálatos, bár nem járt templomba, vagy nem nagyon gyakorolta a hitoktatásban magát, mégis evangelizációs ötletek ömlenek ki belőle, meg akarja menteni az öt testvérét. Csak az a baj, hogy közben pályacsere történt. Hé, gazdag! Nem tudod? Már ezt nem mondhatod. Ez már a második félidő, és egyébként is. De a gazdag még folytatja. De kedves Ábrahám bácsi, Ábri bácsi, talán nem értettél meg. Hát arra gondoltam, hogy nem én megyek át, hanem hogy a Lázár menne vissza. Hát, hogy föltámadom valaki halottak közül, nem arról van szó, hogy hanem valamit én tegyek, hanem arról van szó, hogy legyen csoda. Testvérek, hogyha Isten bocsássa meg nekem, ha tévedek, úgy érzem, a nagyon áldott testvéreink, akik radikálisan keresztjének ma ebben a 21. század elején, egy iszonyatos nagy sátáni gáncsot, egy iszonyatos nagy, éppen ezért bűnt, tudott a sátán közénk, közéjük csempészni. Hallottatok már ilyen feltámadási legendákat Magnus Szallagról, aki elmondja az ember, hogy ő már halott volt és föltámadt. Én egyet hallottam, kettőt is, szégyeltem magam, hogy ember vagyok, meg keresztjének neveztetem, hogy ez, lehetett látni, hogy szélámosság az egész, ott találja ki. Gondoljatok erre a példázatra, amikor ilyen meséket hallottok. Bár mondom, félve mondom ki Isten előtt. Isten nem. Jézus Krisztus is csak három embert, még erre visszatérek röviden. Három ember támasztott föl, de ez csak föltámasztások voltak, nem a föltámadás. Ez mindig beválik. Ábrahám bácsi hajthatatlan marad. És kimondja, most már ő nem Ábrahám bácsi, Ábrahám, kimondja a reformáció egyik jelmondatát, solus scriptura. Vége. Van Mózesük, van profétájuk, mondjuk, hogy van evangéliumok, van jelenések könyvük, olvassák. Ha arra sem hallgatnak, nem fognak megtérni. Nem fogunk missziózni, ha itt föláll támadnának tömegével a Pesterzsébeti temetőben az őseink, halottaink, nem lennénk többen a templomban. Biztos. Vége. De mégsem. És engedjetek meg egy utolsó gondolatot. Tudjátok, nem lehet könnyek nélkül beszélni Jézusnak a szeretetéről. Egy verset majd fogunk hallani itt az alkalom után, az áldott református, úgy emlékszem, református Füle Lajos bácsi, akinek a sokan talán már szavaltátok is, vagy mondtuk is a versét, a Futás című versét, futa gyermek a labda után, és így tovább. Tudjátok, hogy megható vers, mert az a harmadik verszak, hogy fut az Isten az ember után. Hát erről van szó. Ebben is ez a megható, ebben a példázatban, mert most a példázatnak vége már, de nincs vége az evangéliumnak. És ha azt kezdtem, hogy a reformáció miatt én az evangéliumot vegyem elő, és igenis keresztül kasul vegyem, és hogy egy helyen mondja, jól hasogassam az igét, régi fordítás szerint, akkor nem szabad, és azt hiszem a testvérek közületek is egyből gondoltunk mindjárt arra, hogy Jézusnak van egy fantasztikus nagy türelme, és egy mindenre rávehető. Nem csak Jézus, maga az Isten is. Ki ne emlékeznék Ábrahámra, akinek most a kebelén már Lázár van, de még korábban, amikor Sodoma melletti dombon vagy hegyen állt, és ott alkudozott az Istennel, és lementek egészen alulra. És az Isten hajlandó volt alkudni. Mert fut az Isten az ember után. Ezért lehet leköpni, letagadni, megfeszíteni, megrúdosni. Megtöbbentő, hogy Jézus három feltámasztásából csak egy feltámasztottnak ismerjük a nevét. Jairus leánya, csak az apja vezeték neve van. A Nain ifjú, csak a város megjelölés van. Harmadik Lázár. 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 Nem véletlen. Nem véletlen. Mert amikor már Ábrahám kimondja keményen a verdiktet, és azt mondja, nincs. Solus scriptura. Csak az ige. Nem tudtad, nem olvastad, nem figyelted meg. Menthetetlen vagy. Én leírtam. Mózes, proféták, evangéliumok, Biblia. De van Solus Jézus, van Jézus. És ebben az alkóban belemegy az Isten, hogy minden száj bedugassék. Csak azt teszi éppen ezért, hogy kimondja, hát akkor legyen. Ha már egy patyolatos gazdag ott a gyehenna tüzében azt mondta, hogy Lázár támadjon föl, akkor tessék, föltámad Lázár. Lázár a neve. Nem veszed észre, hogy az Isten mennyit tett érted? Nem veszed észre. És ez a történet is belekerült a Mózes, a proféták, az evangéliumok könyvébe, a sola scripturába. Ábrahámnak nincs már ítélete. De az valóság, hogy a halálodik, az utolsó szívdobbanásodik kell döntened. Áldassék ezért a Solus Christus. Imádkozzunk. Úr Jézus, hadd magasztaljunk téged azért, hogy Szentírás és az evangéliumok úgy igaz, ahogy van, és minden szava a másikat igazolja. Mennyit mosolyoghattál azokon a liberális teológusokon, akik szétszették
belemagyarázták, fölszabdalták. A formatörténeti kutatás, az irodalomtörténeti kutatás, keresték, mi az üzenet, és mi az, amit átvitt értelemben kell érteni, és történelmi választ is adtál a holtengeri tekercsekben, például, ahol a proféta könyve előkerült, és áthúzta az összes téves tanítást. És győzedelmesen jött ki az ige. Jól énekelte a Zsoltár alapján a reformátor. Az ige kőszálként megáll. De nem csak kőszál lesz, hanem a vigasztaló, enyhet adó, lugas és biztató. Reménységre biztató. Csodálatos üzenet. Hadd menjünk ezzel haza, és hadd emeljük föl fejünket, hadd nézzünk föl, hadd legyünk még lelkesebbek, még reményteljesebbek, mert szenzációs idők jönnek, ha az ige közöttünk lesz, és ha te rád nézünk. Amen. Szeretett testvérek, mióta verset meg az éneket meghallgatnánk, meg a befejező ének előtt a hirdetések elhangoznának, most az Úr Jézustól tanult imádság szavaival foglaljuk össze mindazt, ami még a szívünkön van. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, az Úr világosítsa meg orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd, és adjon te néked békességet. Amen. Most hallgassuk meg Füle Lajosnak a Futás című versét, Manyikának a szolgálatával, és közben az ifjúság is álljon föl, hogy utána az éneket elénekelhessük. Itt van egy mikrofon, azt kell majd kézenni, ti pedig álljatok föl most mindjárt egy mozgásra.
Füle Lajos, Futás. Fut a gyermek a labda után. Leszegett fejjel, tűzpirosan, se lát, se hal, csak egyre rohan. Guruló labda lett a világ, szüntelen űzi, hajtja a vágy. 100 utcán, téren, 1000 veszélyen, millió anyai kétségen át. Gyönyörű szépen, s balga bután, fut a gyermek a labda után. Fut az ember az élet után, leszegett fejjel gyötri magát, kincseit egyszer csak, hogy elérje, kergeti álma, hajtja vére. Kenyér gurul a lába előtt, vagyon gurul a vágya előtt, hírnév, dicsőség álma előtt. Rohan utánuk éveken át, a fogyó úton, életen át. 100 utcán, téren, 1000 veszélyen, millió isteni bánaton át, gyönyörű szépen, s balga bután. Fut az ember az élet után. Fut az Isten az ember után, mert mindent lát, és szánja nagyon, guruló szívét csak, hogy elérje, hogy fut utána, hull bele vére. Ott fut az utcán, ott fut a téren, az egész világon, sok 1000 éven, sok mérhetetlen, megérthetetlen, keresztre írott szenvedésen át, hulló igével, kiontott vérrel, viszonzatlan, mély szerelmével fut az Isten az ember után.
nagyon hálásan köszönjük Győri János Sámuel testvérünknek, kedves feleségének és a velük jött fiataloknak. Megrendítő volt ez az egész este, és nagyon hálás vagyok Istennek ezért a záróénekért különösen is. Szabadjon annyit mondanom, hogy úgy érzékeltem ennek a hétnek az estéjeit, hogy rég voltunk utoljára együtt ilyen légkörben. Nyilvánvaló módon megyünk az utolsó idők felé, a Jelenések könyve ezért is lesz egyre hangsúlyosabb, vitathatatlanul, és valahogy óhatatlanul arra vitt bennünket Isten szent lelke, hogy nem tudtuk megkerülni, egyikünk sem. Magasztalom érte az Urat, köszönöm minden szolgatársamnak a hét folyamán végzett szolgálatát, bizonyságtételét, a velük jött zenészeket, énekeseket. Azt gondolom, az gazdagodott, aki mind az öt este itt volt. Nyilvánvalóan sokkal szegényebb volt az, aki megszegényítette magát azzal, hogy nem tudott közénk jönni, vagy nem akart közénk jönni. Nagy jövője van ezeknek az alkalmaknak. Nagy jövője van, testvérek. Újra meg kell találnunk egymás kezét, ahogy megyünk a végidők felé, és együtt kell könyörögnünk, megújulnunk. Olyan örömmel hallottam, amit János mondott. Mi is nagyon boldogan tehetünk bizonyságot arról, hogy ezen a nyáron több fiatalunk megtért. Igazán megtért. Évek óta vártuk. És nem történt vízmozdulás. És valahogy valamit elindított Isten, és örömmel látom és hallom, hogy máshol is, itt Erzsébeten, köztünk, nagyon jó ez így. Úgyhogy hálásan köszönjük a mai estét is, és szabadjon egy kicsit önző módon, ahogy minden este elmondtam, három olyan hirdetést is, amelyik a Pest Erzsébet központi most vendéglátó gyülekezet programja, de úgy gondolom, hogy a programok átlépik a gyülekezet kereteit és kapuját emlékezetbe hozni. Azzal bővítem az elsőt, hogy tegnap hallottuk, és Mihály testvérünk elmondta, hogy a baptista gyülekezetben is lesz a most reán következő vasárnapon, délután 5 órakor egy hangverseny, és így mondta itt előttünk, és hát az ő szava nekem biztos ígéret, hogy 3-6-kor annak vége van. És innen 100 méterre van körülbelül a baptista imaház, úgyhogy a testvérek át tudnak jönni, akik át akarnak jönni arra a koncertre, amit a mi gyülekezetünk 6 órakor tart. Tehát mind a kettőt elmondom, tehát a baptista testvéreknél egy fúvószenekarnak lesz 5 órakor koncertje, és onnan kart karba öltve át tudunk sétálni ide, 6 órakor pedig a Pest Erzsébet központi gyülekezet kórusának lesz koncertje. A másik két program, az egyik az november 21-én vasárnap este lesz 6 órakor. Van egy ifjúsági zenekarunk, tegnap meghívtak bennünket a esti közös vacsora után, föl is mentünk lelkészek, lelkészfeleségek, és meghallgattunk néhány számot, és erre reagált Győri János Sámuel lelkész testvérem kedves pozitív megemlékezéssel. Ezt elsőrendben a fiataloknak mondom, nektek is, akik ma itt énekeltetek és zenéltetek, de kaptok értesítést a lelki pásztor úron keresztül. Az utolsó programunk pedig, amire hívogatunk, az november utolsó vasárnapja. Van a gyülekezetünkben évek óta egy ilyen rendezvény sorozat, hogy Erzsébeti esték. Ez egy úgynevezett kulturális rendezvénysorozat. Ezzel azokat célozzuk meg, akik egyébként templomba nem jönnének be. De valami olyan rendezvény van a templomba, ami miatt eljönnek, és mi hiszünk abban, hogy a templom falai között csoda történhet velük. Ezért van évek óta egy ilyen kulturális rendezvénysorozatunk. Most ősszel szeptemberbe indultunk, Károli Gáspárról hangzott el egy nagyszerű előadás. Azután most az október végi lesz ez a reformációi hangversenyünk a kórusának, kórusunknak, és november utolsó vasárnapján este 6-kor dr. Frany Tamás akadémikus agykutató professzor jön közénk és előadást tart. Ez az előadása címe: Önzés és elmagányosodás, a társadalmi fejlődés zsákutcái, analógiák a biológiai evolúció világából. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, minden este elmondtam ma is, olyan értelmesen beszél Frany professzor úr az agyról, az agy működéséről, hogy én is megértettem, mert hogy ezt az előadást én már hallottam. Nincs ebbe a templomba senki, aki nem fogja érteni. Garantálom, mindent érteni fogunk. Gábor, Veres Gábor, szólnál? Igen, gyere, szólj!
Hát kedves testvéreim, hogy milyen gazdag Erzsébet kulturális és hitélete, milyen sokszínű, azt tényleg bizonyítják ezek a hirdetések, és azt hiszem, hogy ez nem lesz teljes, amit kedves mindnyájuk szívére és lelkére helyezünk. Én a magunk egyházközségi életéből egy alkalmat ajánlok azoknak, akik szeretik nem csak a határon túli, a régi történelmi Magyarországról önkényesen leszakított magyarokat, hanem azt a kincses házat, azt a tündérkertet, amit Erdélynek nevezünk. Évek óta egy szép könyvbemutató sorozat történik nálunk, amelyet Váradi Péter Pál és Lővei Lilla csodálatos albumai fémjeleznek. Ezek az erdélyi albumok a kitüntetett, Magyar Örökség díjjal is kitüntetett szerzőpárnak csodálatos termékei, amelyek szívünkre helyeznek. Most Tamási Áron, Törzsében székely volt című kötete, Székelyföld képi autonómiája, rendkívül érdekes terméke a léleknek és a szellemnek, ahol térkép és fotó egymás mellett áll, és a harmadik az Alsó Nyárád vidéke. Ezek a könyvek, testvérei, nem csak egy kulturális értéket képviselnek, hanem hitről, emberségről és hazaszeretetről tesznek bizonyságot, ami mindhárom fontos, ahogy a tegnapi szeretetteljes lelkészi vendégkörben megállapítottuk, nemzetünk egyházaink jövendőjét is jelentik. Ezért hát november 21-én, vasárnap délután 4 órakor lesz ez a könyvbemutató és egyben kulturális délután szavalattal és más egyéb kulturális eseménnyel. Ezért hát nem körmenetet, de körjáratot tehetünk ezeken a vasárnapokon, annyi szép és jó dologban lehet részünk. Ami nem vasárnapra esik, az majd elsején a nem halottak napi és nem minden szenteki esemény. Évek óta Budapest temetőiben tartanak az egyházak, protestáns és katolikus egyházak istentiszteleteket, és most, hogy 3 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, az erzsébeti temető felajánlotta nekünk is, hogy tarthatunk. Ezt a lehetőséget nem utasítottuk vissza. Már 2 vagy 3 alkalommal is emlékszem, nagyon szép idővel megáldott időben tartottuk istentiszteletet, ami nem halott kultusz, hanem Isten igéjével vigasztalás, az örök életre, az élet fája alá készülés. Szeretettel várjuk mindazokat, akik egyrészt emlékeznek is a síroknál, mert szeretteinkért hálát adni nagyon meleg érzés Isten szín előtt, de valóban, igen, ige által, reformátori lélekkel oda készülni, ahova Isten begyűjti azokat, akiket egyedül Krisztus vére által megszentelt és megváltott. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönjük. Klapkatérről van szó, csak annak, aki esetleg nem tudja, hogy a klapkatéri gyülekezetről van szó, és ott lesz az említett 2 rendezvény. Eszembe jutott mindenről, hogy ez régi adósságunk akkor, mert nekünk régóta azt kellett volna csinálni, hogy saját gyülekezeti programjainkat egymásnak oda küldeni, és ahol nem ütközik saját otthonival, akkor kihirdetni a saját gyülekezetünkbe. Hát kezdjük el, tartsunk így is össze. Záró énekünk következik, ez a 82-es, aztán elköszönjük a testvérektől, a lelkész urakat arra kérem, hogy maradjanak utána még egy kis megbeszélés itt a templomban. 82-es, a záró énekünk mind a két versét énekeljük, ó terjeszti Jézusom, oltalmazó szárnyat.